A ruhájáról hajdan felismerhető volt az úr és a szolga, a király és a katona, a viseletről a korszakok is jól beazonosíthatók, a technika fejlődése pedig új és új lökéseket adott a divattervezőknek. Ma már mindenki számára elérhetőek a tömeggyártott ruhák, de biztosan sokan hordanának egyedi tervezésű kreációkat is, ha azokat meg lehetne fizetni. Nézegetni viszont szabad, ahogyan az alapvetően gyerekeknek írt Mimi Csoda sorozat új, divatról szóló kötetét szinte kötelező. Az irányzatok vonzásában című könyv remekül összefoglalja a divat történetét és elvezeti az olvasót napjaink irányzataihoz is. F. Dózsa Katalin, művészettörténészt, a kötet lektorát, Gerendai Bals Ágnes arról kérdezte, hol is kezdődött a divat története.
Ez a teljes divat történetet felöleli a jégkorszaktól, amit tudunk az öltözködés kezdetéről, például itt az öci, a jégember, akit a dél-tiroli öcvölgyi albopon találtak meg, vagy például a kőkorszakban a bőrruhák, meg a megmaradt ruhák. A könyvnek egyébként az a legnagyobb előnye, hogy nagyon pontos adatokat és bizonyított történeteket mesél el, nagyon kellemes, könnyed, figyelemfelhívó módon. Itt van például az egyik oldalon a szörmétől a ruháig, a másik oldalon a nagyszerű találványok, varótű, szövőszék, tehát fölkelti a gyerekeknek az érdeklődését, és akkor közben beszúrogatnak ilyen különleges, érdekes dolgokat, például, hogy 10 000 bíborcsikára volt szükség ahhoz, hogy egy tunikát megfessenek, és nagyon sok szép színes kép van, amit a képek maguk is nagyon sok mindenről mesélnek, és persze mellé is írják, hogy mit kell megnézni. De hát itt különböző érdekes dolgok vannak, például a gomb, mint egy forradalmi találmány a 14. században, vagy hogy voltak 20 cm magas talpú cipők is, tehát nem nálunk kezdődtek a divatbolondságok, és ugyanakkor a mai divat iránt érdeklődő gyerekeknek, és valljuk be, szintén elég sokan vannak, én is gyakorló nagymama vagyok, a mai divatból is közbe-közbe szúr egy-egy érdekességet, például olyan táskát, ami Grace Kellyről van elnevezve, Kelly táska, vagy például Johnny Deppnek a szemüvege, tehát különböző figyelemfelhívó és érdekességeket, és ez így bele-bele szúrja a történeti részhez is oda, ahol összefogható a mai és a történelmi divat, és ezáltal még közelebb hozza a gyerekekhez. De hát, hogy például Óriás Krinolinnak egy képe van, egy eredeti fotón, hogy még a nőre nem adták rá a szoknyát, tehát jól lehet látni, vagy a fűzőt, ami meglehetős kínzószerszám volt. Na most egy nagyon ügyesen, jól összeállított német anyag, de természetesen miután ezt Németországban állították össze, és németül adták ki német gyerekeknek, hát volt egy csomó minden, ami a magyar gyerekeknek kevésbé lehet érdekes, és itt akkor igyekeztünk idézőjelben magyarosítani.
Mik voltak azok,
amiket magyarosítottak? Hát bizonyos dolgokat beleraktunk, illetve lecseréltünk. Például azt mondja, hogy különbség van a lányok és az asszonyoknak az öltözékében a német népviseletbe, és akkor betettünk itt olyan, ami inkább a magyar népviseletre. Vagy például a II. Világháború alatti német divatot leírta, ami nekünk nem annyira érdekes, és mi egy kicsit benyomtuk a magyar divatot, például a 30-as évek második felének legismertebb magyar tervező, Tüdős Klárát, és a magyaros motivum ruháknak a nemzetközi sikerét. Hát nem sokat, csak egy kicsit közelebb hoztuk a hazai érdeklődéshez. Maga a könyv egyébként nemzetközi, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak német, mert minden van benne, most éppen David Bowie-nál tartok, és egészen mostanáig följön, tehát az utolsó oldalakon van is egy 2000-től 2011-ig évenkénti újdonságok a bemutatása, tehát lehet mondani, hogy egészen közel jön a mai gyerekekhez is. És ami még külön érdekes, hogy az utolsó külső oldalakon a jövőnek is az anyagait, a zöld divatot, az úgynevezett fair trade-et, tehát az, hogy ne vegyünk olyan ruhát, amiről tudjuk, hogy gyermekekkel készítették éhbérért, és hát ezért aztán úgy gondolom, hát például nem tudom, hogy tudta-e, hogy az elhasznált műanyag palackokból készül a manapság egyik leginkább kedvelt termőanyagok, ugye az ember ezt nem is gondolta. És az, hogy például mennyivel többet rombol a környezetbe, akár a fekete, akár a fehér, tehát ezért az ökodivacban nem használják a fekete-fehéret. Vagy például van egy ilyen része, hogy a divatvilág népe, tehát a bemutatók, a divatlapok, a divatsók, a kritikusok, és ebbe is egészen friss adatokat is mond, internetes bloggereket is bemutat. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon érdekes, tehát pontos is, meg érdekességek vannak benne. Én azt hiszem egyébként, hogy a felnőttek számára is érdekes, és körülbelül 6-7 éves kortól már a gyerekek. Én nem mondanám, hogy csak a lányok, mert manapság már a fiúk is érdeklődnek a divat iránt.
De milyen szakaszokra bontja a divat történetét ez a kötet?
Az első fejezet az az öltözködés kezdete, utána az ókori vedőzött ruhákat mutatja be, akkor középkor reneszánsz. Viszonylag összevonja az egyes korszakokat, de nagyon szépen végig megy az egész korszakon. Barokk, rokokó, Ampír és Biedermeier, tehát így jön föl aztán a 19. század szecesszió, és aztán a 20. század a részletesebben taglalja, mint az azt megelőző, de hát ez érthető, mert az embereket általában a 20. század jobban érdekli.
Ugye a könyv kétharmada ezzel is foglalkozik.
Igen, de az előzőket is nagyon szépen mutatja be. És közben is azért megy vissza egy kicsit valamikor, de az úgynevezett haute couture-t bemutatja, ami pontos fordításban magas szabadságot jelent, és ami eredetileg a legelőkelőbb párizsi szabóknak a szövetsége volt, amit amúgy egy angol alapított, Charles Frederick volt, és ez a 19. század második felébe volt az 1860-as évek, tehát visszamegy, tematika szerint is visszamegy, hát persze elengedhetetlen Coco Chanel, ez nem kérdés, hogy ő fontos szerepet játszik, és aztán részletesebben a 20-as, 30-as, 40-es évek, az 50-es évek, aztán például kitér arra is, hogy a 80-as, 90-es évek nagy modelljei és az újabb divatházak, tehát eléggé széles körülön a korszerű viselet történet, divat történetnek megfelelően, de az egész annyira szórakoztató és érdekes és figyelemfelhívó, hogy ennyiben a gyerekeknek számba. Egyébként nyugodtan olvashatja felnőtt.
Mik okozták a nagy változásokat a divatban?
Nagyon sok minden. Szóval a divatról azt szokták mondani, hogy szeszélyes. Az én véleményem az, hogy nem szeszélyes, csak annyi minden hat rá, hogy a végeredményt szeszélyesnek találjuk. De ugye ott kezdődik, amikor az ember rájött arra, hogy nem csak a szőrmében lehet burkolózni, de le lehet vágni az állat szőrét, meg lehet fonni, lehet növényeket termeszteni. Ugye ez egy óriási változást jelentett. De nagyon hosszú ideig ez volt a különbségtétel, hogy aki kicsit jobb módú volt, annak volt ruhája, aki meg nem, annak egész egyszerű. Na most a gazdasági fejlődés az egy nagyon jelentős dolog, de politikai hatások, filozófia hatások, hát például amikor a kereszténység megjelenik, akkor a test megmutatása bűné válik, el kell takarni. Nagyon sok minden még ma is él ezekből a test ellenes, tehát az emberi test szépsége és láthatósága elleni gondolatokból, akkor a nagy francia forradalom, vagy a francia felvilágosodás nagyon jelentős hatással volt egyrészt az a gondolat, hogy az emberek egyenlőek, tehát nem kell különbséget tenni, nem kell óriási abroncszoknyákat hordani, és kényelmetlen ruhába járni, hogy az elithez való tartozást így mutassák ki. Egyébként a divat egyik mozgatórugója az pontosan annak a megmutatása, hogy valaki az elithez tartozik. Napjainkban ez egy kicsit átment csoporthoz tartozás, tehát csoport divattal. És a könyv egyébként nagyon jól megmutatja a szépségideálnak és a folyamatos változását. A 20. századi szépségideál az azért nagyon férfias, nagyon fiús, ami a neomancipációs mozgalmaknak az eredménye. Egyáltalán hát a 20. század elején egy óriási változás történik, amikor a nagyon kényelmetlen ruhákból már elviselhető darabok lesznek.
Divat az irányzatok vonzásában. Krisztine Paxman könyve a Mi micsoda sorozatban jelent meg a Teslov és Babylon kiadónál.